Így van. Tehát a mai napra egy olyan témát hoztam elétek, amiről szerintem kell beszélni, mert mindannyiunk számára az egy kérdés valamikor az életutunk során. Ez pedig a Bibliának a megbízhatósága. Megbízható-e a Biblia? Ja, jó, oké. Ámen. Mehetünk akkor haza. Maradhatsz, köszönöm. Vagy te szeretnéd besúgni? Akkor légy szíves, nyugodtan. Azt esetleg, vagy... Ja, hogy... Jó, oké. Semmi gond. Tehát ez a téma, amiről szól, ez a Bibliának a megbízhatósága. És az ember a megtérése során, vagy megtérése után ezzel kell kezdjen valamit, ezzel a témával. És amikor kim vagyunk a Deák téren, rengeteg emberrel kell erről beszéljünk. Azt megköszönöm, hogyha a mobiltelefon a kérdések föltevésére lesz majd csak használva, meg esetleg az igéknek a áttekintésére, ha esetleg nincsen papír alapú biblia, majd most a tanítás alatt. Oké, tehát mi az a biblia? Kezdjük ott. Tehát mi ez? Ez egy ilyen könyv, ugye? Ja, és bocsánat, kérném szépen, hogy őszintén kérdezzetek, jó? Nyugodtan, tehát akár online is, akár hogy, de légy kérdezzetek, ha van bennetek kérdés ennek kapcsán, jöjjön föl, legyen róla szó. És mondjuk úgy, hogy a jobban fiatalabbak a jelenlevők közül, ha esetleg van benned kérdés, amire nem hallottál még választ, légy szíves, tedd fel ezt a kérdést, hogy erre szó eshessen. Tehát mi a Biblia? Egy könyv, ugye? Egy könyv. De mégis milyen könyv? Istennek a beszédei tartalmazó könyv. Azt hiszem, hogy 66 könyvből áll a Biblia, van egy jó meg egy új szövetség része, és hát ez úgy mindig is lehetett, mindig is volt Biblia. Az egyik, ja, egyébként a legnépszerűbb könyv a világon, number one bestseller, nem bizony a New York Times number one bestseller, de nincs olyan könyv, amelyik szélesebb körben el lenne terjedve, ami több nyelvre el lenne fordítva az egész világon. Szokták hívni a könyvek könyvének is. Van-e különböző verziója a Bibliának? Az igazság, hogy van. Van. Tehát van olyan, hogy római katolikus Biblia, amiben vannak például olyan könyvek, amiket ennyiben nincsenek benne, mert ez a revideált Károli, amit most itt van előttem. Például Makabeusok könyve, Judit könyve, ilyenek rémlenek, hogy benne vannak a római katolikus Bibliában, az ebben nincsenek benne. Még olyan is van szerintem, rémlik olyasmi, hogy talán még a protestáns újfordításban sem volt benne egy-két vers például, hogy picikét másak. Tehát mondhatjuk ezt, a Biblia mindig egyforma, nem egészen igaz, hogy a Biblia teljesen egyforma. Az is, megnézem az én angol nyelvű Bibliámat, van olyan, hogy egy adott ige szakasz, tehát hogy megvan nevezve, hogy ilyen könyv, ilyen fejezet, ilyen vers, megnézem ennyiben, meg megnézem ebbe, és más. Tehát, hogy el van tolódva. Tehát vannak különbségek. Ettől a Biblia veszít a hitelességéből? Egyébként akkor is kitérje, hogy kerültek bele ezek a izék? Ugye ezt szokták mondani, nem az volt, hogy mikor Isten ott a Hórep hegyen éppen Mózesnek diktálja az dolgokat, és akkor Mózes, ez most az egy Mózes, vagy bocsánat, kettő Mózes, 10-22-es vers, jó, légy és írd oda, nem Isten mondta ezeket, ezt valaki később hozzátette, hogy mégis könnyebben lehessen a szöveggel dolgozni. Egyébként ez egy hasznos dolog volt. Hogyan jött létre a Biblia? Ez is egy fontos kérdés. A Biblia hogyan jött létre? Ugye az Ószövetség meg Újszövetség, ezt külön kell erről a kettőről beszélni. Volt valami, amit úgy hívtak, hogy kanonizálás, amiről hallottatok. Az újszövetségi kanonizálás, vagy az újszövetség kanonizálása úgy nézett ki, hogy tehát mit tudom én, volt a mondjuk egy valakit, aki most nem tudom, mondjuk Géza, most nincs Géza jelenlő között. Géza úgy gondolta, hogy neki Isten mond valamit, és írt egy levelet ebbe, vagy egy könyvet, vagy valamit. És ezt mondjuk a gyülekezetek elkezdték egymás között küldözgetni, lemásolták, mert akkor ugye nem volt az, hogy nyomtatás, ezeket másolgatták egymás között, és nagyon sok ilyen írás, könyv, levél, Pálnak a levelei, ezek így terjengtek össze-vissza a gyülekezetek között, és azért, hogy mégis legyen már egy egységes hivatkozási alap, egyszer az akkori egyház, ami ugye egy volt, és ebben igazán a római katolikusoknak, hogy az az egyház, ők, nem tudom, hanyadik század, harmadik, negyedik század, ötödik század, mikor volt az a összejövetel, azt hiszem zsinatnak hívták, amikor is azt mondták, hogy na jó, akkor most válogassuk ki, mondjuk meg azt, hogy melyik lesz az, amelyik szentírásban benne lesz, melyik az, ami nem. Ezt hívják kanonizálásnak. És akkor azt nézték, hogy itt ez a levél, mit gondoltak, ezen keresztül tényleg Isten szól? Szerintem igen, jó, akkor benne. Itt van ez, na jó, akkor az nem. Kicsit hajmeresztően hangzik egyébként, hogy néhány ember ezt így eldöntötte, de erre majd visszatérünk. Hogy miért gondoljuk mégis azt, hogy ez egy fontos és egy helyes dolog volt, amit csináltak. Ami kevésbé ismert, ezt az Ószövetségnél is megcsinálták. Az Ószövetségnél is egy csomó minden könyvírás terjengett, és azt az akkori zsidó vezetők, időszámításunk előtt, nem tudom, nem annyira nagyon-nagyon régen, tehát ilyen 4.-5. század körül lehetett az is, azt is kanonizálták, és azt mondták, hogy ez a ószövetségi kánon. Ezt különböző nyelveken íródott, különböző nyelveken fordították, de lényeg az, hogy voltak, amikor ezek összeállították réges-régen, annak mentén, hogy Isten szól ezeken keresztül. Így lett összeállítva a Biblia, hát aztán a reformáció ebbe hozott néhány izét, gondolom, akkor a katolikus Bibliából akkor kerültek ki ezek a könyvek. De mindig is volt az, hogy volt egy gyűjteménye a írásoknak, amikre látni lehetett, hogy Isten szól rajtuk keresztül. Oké. Kicsit ez jutott eszembe, hogy ahogy Jézus is ment a tanítványaival, és Jézus így megkérdezte tőlük, hogy ti mit mondtok, vagy mit mond a világ, hogy én ki vagyok, vagy ki, ők kinek mondnak engem, és ti kinek mondtok engem, hogy akkor kicsikét nézzük meg ezt. Ahogyan ti ezt így láttátok, hallottátok, minek mondja a világ a Bibliát? Mondjatok, mit hallottatok Bibliáról? Irodalmi alkotás, igen. Passz. Szerintem szokták hívni agymosásnak, például, hogy mesekönyvnek szerintem. Ilyet is dobáltak rá, hogy mondták, hogy mese. Igen, hogy ezen keresztül kontrollálja az egyház az embereket, meg manipulálja őket, stb. Ilyesmiket dobálnak rá, mondanak rá. Általában, aki ilyeneket mond a Bibliáról, egyébként nem ismeri. Ha megkérdezed utána, hogy egyébként olvastad, akkor már nem annyira. De egyébként érzik azt, hogy a Bibliának van jelentőség és van tekintélye. És aki nem akarja ezt elfogadni, az fog ilyeneket mondani rá. És a keresztények minek mondják a Bibliát? Mi a Biblia? Akkor ha már interakcióban, akkor mondjátok, mi a Biblia? A keresztények mondják. Isten szava? Isten szava. Igen. Isten kijelentése. Ja, Isten kijelentése az emberiség számára. Itt, pardon? Az életkönyve, köszönöm szépen. Nagyon jó, az életkönyve. Ugye, itt most föllapoznék két ige szakaszt. Szokták mondani, hogy az ige. Az ige ugyanaz, mint a Biblia. Erről ezt nézzük meg. Én azt mondom nektek, hogy az ige és a Biblia nem ugyanaz. Nem egy az egyben ugyanaz. Ugyanis az ige Jézus önmaga. Jézus maga. János evangélium legelejét fogom olvasni. Az örökkivaló ige testélet itt van leírva. Hát ez már önmagában elmondja. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát az ige, Isten maga. És azt hiszem, valamelyik... ja nem, itt van, mindegy. Tipikus karácsonyi képeslapokon is rajta van. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige testélet. Tehát az ige, tehát nem egy könyv lett testé, hanem Jézus maga lett testé. És az ige mindig is létezett, ugye kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, ugye a kezdet, János evangélium a legelső level, vagy a legelső verse, és az a teremtés könyvére, egy Mózes 1-re utal rá, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és a föld kietlen és puszta volt, tralala, itt pedig ugyanúgy kezdi a teremtéssel, és már a teremtés előtt is volt az ige. Ezt a Bibliát még nem nyomtatták ki akkor, még kanonizálva se volt, stb. De az ige már akkor volt. Tehát az ige nem egyenlő a Bibliával, de a Biblia valamilyen módon tartalmazza, vagy pedig bizonyságot tesz, vagy bemutatja az igét. Jó, ezt így tudnánk megfogalmazni. Felolvasom nektek az 1 János 5-7-et, csak hogy még egyszer ezt megmutassam, hogy az ige Jézus, az Isten fiában való hit, 1 János 5. fejezet, a 7-es verset olvasom. Jó. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Nagyon jó. Itt is pont az, amit belefutok, amit az előbb mondtam, hogy máshogy van az számozás. Jót olvasok én? 1 János 5-7. De nem azt keresem. Jó, a King James-ből olvasom, vagy fordítom le inkább. Ott így szól az 1 János 5-7. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szentlélek. És ez a három egy. Nem tudom, hogy meg kell nézni. De itt is van egy felsorolás. Atya, Ige, Szent Szellem. És ugye tudjuk, hogy a Szent Háromság Atya, Fiú, Szent Szellem. Tehát Jézust, a Fiút kicseréli az igével ebbe a felsorolásba. Ez is azt mutatja, hogy az ige, az egy rúf, ugye? Itt is itt van. Köszönöm szépen. Igen. Itt is nekem itt van lábjegyzetben, egyes kiziratokban, a mennyben az Atya, az ige és a Szentlélek, és ez a három egy. Köszönöm szépen. Jó. Tehát az ige Jézus, nem maga a Biblia. A Biblia nekünk bemutatja az igét, bemutatja Jézust, de nem egy az egy, nem egyenlő. És ugye, akkor arra gondoltam, hogy nézzük meg ezt a kérdést, hogy bízhatunk-e a Bibliában? És néhány dolgot összegyűjtöttem, néhány gondolatot, amivel talán én is küzdöttem valamikor, vagy pedig hallottam emberek részéről, hogy milyen ellenvetésük van a Bibliával szemben, vagy Bibliával kapcsolatban. Nem a kamu az egész. Nem a kamu az egész. Nem az. Miért lenne az? Tehát vannak, akik összeesküvés elméleteket csinálnak. Tudjátok, hogy... Jó, inkább nem menjünk el abba az irányba, de hallunk mindenféle összeesküvés elméleteket. Eszembe jut egy például ugye a repülőgépek, ahogy csíkot húznak az égen, hogy azon keresztül is valami manipulálják az emberiséget, mert ilyen vegyi anyagokat szólnak. Pardon? Az micsoda? Oké. Most nézem meg? Jó, megnézem most, hogyha azt gondolod, hogy ez ide releváns, vagy ide vág. Tehát van, aki összeesküvés elméletet csinál a Bibliából is. De, hogy is mondjam, ezek az összeesküvés elméletek annyira nem életszerűek, az igazság. Tehát egy összeesküvés elmélet van, azt az ördög csinálta. Azt az ördög csinálta. De azt az igen mondja nekünk, hogy ez tényleg így van. De azon túl, tehát az, hogy ezt emberek összedolgoztak, és együtt kitalálták, hogy akkor majd ezen keresztül manipulatív, egyrészt nonsens, mert nem életszerű, nem így működnek a dolgok. Belépek mindjárt. Aha, hogyha sikerül a jelszomat jól beírni. Aha. Kat. Köszönöm. Köszönöm, hogy szóltál. Honnan lehet tudni, hogy melyik bibliafordítás a jó, ha nem teljesen ugyanolyanak? Például Károli egyszerűsített. Hát én erre azt szoktam mondani, hogy ha bemész egy keresztény könyvesboltba, és onnan leveszel a polcról egy bibliafordítást, legyen az Károli, legyen az római katolikus, legyen az, tehát én azt mondom, hogy ha egy normál keresztény könyvesboltba lehet kapni, akkor valószínűleg annyira nem tudsz merülni vele. És válassz egyet, és azt olvasd. Én azt javaslom mindenkinek, hogy legyen egy bibliafordítás, amit leginkább használsz. Tehát amit napi szinten. Annak kapcsán is jó, hogy ugye az ige, tehát a Szentlélek mit csinál, eszünkbe jutatja azt, amit Isten mondott nekünk. És amilyen bibliafordítást te leginkább használsz, az fog neked visszajönni. És hogyha össze-vissza variálod, akkor ebből az űrzavar lesz egy idő után. Vagyis hát nem feltétlen, hogy kell legyen, de a gyakorlat ezt mutatja, hogy ez így működik jó, hogyha van egy bibliafordítás, és az az, amit elrejtesz a szívedben, és az, amit a Szent Szellem visszahoz neked. Ha csak nem vagy egy zseni, akkor lehet, hogy egyszerre többet is tudsz. Ez az én javaslatom. Hogy jó vagy nem jó, erre ennyit mondanék. Tehát én nem tudok most így felsorolni. A római katolikus Bibliában ezt Makabeusok könyvét nem olvastam, Judit könyvét nem olvastam. Nem tudok róla, hogy nagy marhaságok lennének bennük. Nem tudok róla. De nem olvastam. Tudom, hogy vannak olyan könyvek, vannak írások, amikkel lehet találkozni ott, ami viszont nincs benne egyetlen kanonizált Bibliában sem. Arra azt mondom, hogy ezt fenntartásokkal kezeljük. A klasszikus az a Énok könyve, amit szoktak egyébként, az még ilyen, ugye Péter is idéz Énok könyvéből. Nincs benne a Bibliában, én nem fogom azt olyan úgy kezelni, mint Szentírás. De lehet, hogy vannak jó dolgok Énok könyvében, sőt biztosan. Néhány dolgot olvastam belőle, meg róla, és érdekes dolgokat írnak, de nem mindegy. Tehát mi a jó? Szerintem bármi, amit bemész Budapesten valamelyik keresztény könyvesboltba, azok jók lesznek. Tehát egyszerű fordítás, revidált újfordítás, revidált Károli, eredeti Károli, hát csak azt nehéz ért olvasni. Én is kiszúrok magammal, leginkább az eredeti King James-t olvasom, amilyen VVO, meg nem tudom, milyen izék vannak benne, és hát vakarnom kell néha a fejem, hogy most ez mit jelent. Abból is van többféle fordítás. Tehát, hogy melyik a jó ennek kapcsán, én itt húznám meg, hogy ha egy könyvesboltba lehet kapni, keresztény könyvesboltba, akkor az valószínűleg jó lesz. Miért van a katolikusoknak több könyve a Bibliájuk? Nem akart. Nem akart. Ja, értem. Hogy van-e olyan, hogy ez a jó, és nem a másik, tehát, hogy valamelyik... Értem, köszönöm szépen, mert nem így értelmeztem a kérdést. Tehát, hogy az, hogy melyik a jó, hogyha van többféle, akkor van-e, mondhatjuk azt, hogy na ez a jó, és nem a többi. Nem gondolom, ezek mind gyűjteményei a Istennek a kijelentéseinek, a írásoknak, amiben ez megjelenik. Én nem gondolnám, hogy egyik jobb, mint a másik. Én nem fogok egy római katolikusra vitatkozni azon, hogy az én Bibliám jobb, mint az ő. Egyrészt mondjuk így szeretnünk kéne egymást, és nem vitatkozni, meg nem tudom. Tehát így most ez egy dolog, de ezen én nem fogok vitatkozni egy római katolikussal. Ő Bibliában, te mondom, oké, az övében benne van. Jó. Eredeti kánonra gondolsz, vagy mire gondolsz? Igen, igen, és egyébként egy jó témát hozol be. Szoktuk megnézni az eredeti görögöt, ehhez tök jó online eszközök is vannak. Mi az, amit újszöv.hu, azt hiszem, ugye azt szoktátok használni, az is teljesen jó. De egyébként fönn van, ugye, mindegy, nem erről akartam beszélni, de elmondom, mert engem ez, amikor felfedeztem, nagyon lelkesedtem, hogy azt hiszem három kódex van, amiben gyakorlatilag majdnem teljességében fönn maradt a Biblia eredeti görög nyelven, és ezek nagyon-nagyon régről. Az egyik az a Vatikánnak a könyvtárában van. Azt hiszem Vatikáni kódexnek hívják. Van egy sinai kódex, amiről azt olvastam, hogy valami a sinai hegy mellett van valamilyen kolostor, ahol ott találták meg, hogy konkrétan úgy volt, hogy ilyen régi utcok között valaki, ezt olvastam róla, hogy ki akarták dobni konkrétan, hogy mi ez a izé már, ki akarták dobni, csak valaki megnézte, hogy mi ez itt a szemetesben, aki kicsit jobban értett hozzá, és akkor úgy mentett meg, majdnem kidobták. Sinai kódex, és ezekben eredetileg meg lehet nézni. És ja, tök menő. És akkor ugye vannak ezek a pici darabkák, amiket mit tudom, megtaláltak itt ott, például a holtengeri tekercsek, ezek is mind eredeti kéziratok, csak hát nem maradtak föl, csak részleteibe. Meg lehet nézni, viszont ugye a kánonnak az egy másik kérdés. Ha van egy konkrét könyv, annak meg lehet keresni az eredetiét. A kánon, mint olyannak, én nem tudom, hogy eredetie volna. Na, menjünk tovább. Miért van a katolikusoknak több könyve a Bibliájukban, mint a reformátusoknak? A pontos és precíz válasz erre az, hogy nem tudom. A sejtésem, a gyanúm az az, hogy a reformáció az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon reformáció volt, és úgy gondolták, hogy akkor nem csak a... Igen? Oké. Hát ugye a reformációt a katolikusok indították. Tehát, hogy Luther Márton katolikus volt. Tehát a katolikus egyház szülte meg a reformációt, mint olyat. És ott mindenhez hozzányúltak. Én azt gondolom, hogy mondom, nem tudom biztosan, ezt ne úgy vegyétek, mint hogy tényként, de én szerintem kivették a izét. Én hallottam ilyet, ki Luther vagy Calvin mondta azt, hogy Jakab levelese kéne legyen a Bibliában, hát nem vették végül ki belőle, de simán lehet, hogy kivették volna, hogyha éppen olyan van. Hát akkor elég drasztikus dolgokat csináltak a reformációkor. Menjünk tovább. Oké, tehát nem összeesküvés elvélet, nem életszerű. Igazából ezt a legtöbb összeesküvés elméletre mondhatom, hogy nem életszerű. Tehát igazából Jézus is azt mondta, hogy amit titokban fognak szólni, azt majd a háztetőkről fogják hirdetni. Általában, hogy valaki összebeszél valakivel valamiről, az kitudódik. Kitudódik. Ez, a dolgok kitudódnak. Nem lehet titokban tartani dolgokat. Most eszembe jut ennek kapcsán egyébként, hogy például a föltámadásról is. Ugye maga, azt hiszem Máté evangélium a végén van az, hogy a katonákat lefizették a főpapok, hogy mondják azt, hogy eljöttek éjszaka a tanítványok, és ellopták a Jézusnak a testét, és majd mi falazunk nektek. És ugye le van írva az igébe, hogy is mai napig elterjedt ez. De ez is nonsens. De van, aki szeretni, hogy az legyen, de nem az. Amit szoktam hallani sokat, hogy de hát emberek írták a Bibliát. Igaz? Hát ezt emberek írták, miért higgyem el, hogy Isten szól ezen keresztül, mikor emberek írták. Nézzük meg két ige szakaszt, amit emberek írtak. Tehát emberek írták le. De nézzük meg, mit mond. Ugye 2 Timóteus 3, tehát Pál apostol írta azt Timóteusnak, 3:16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tralala. És itt van egy egy pár szó, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Nézzünk meg egy másik ige szakaszt, a 2 Péter 1-et. Ha 2 Péter 1, 20-21-es verset olvasom. Péter arról beszél, amikor, tehát mindegy, Jézusról beszél. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írásban egy profécia sem származik saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől indítatva szóltak. És itt az igéről beszél, az írásokról. Tehát az nem úgy működik, hogy nem tudom, volt egy zsidó ember, és nagyon unatkozom, írok egy profétai könyvet, és akkor nézzük. Tehát nem így működött. Egyrészt akkoriban ennek logisztikája is volt, tehát szerezni író eszközt, meg íróizét, tehát hogy ez nem volt egy olcsó dolog. De voltak emberek, és ezt mondja Péter, hogy Isten, tehát a Szentlélektől indítatva, és ahogy írta Pál, a Szentlélek által ihletve. Tehát ez úgy nézett ki, hogy voltak emberek, akik proféták voltak, hogy ma is vannak emberek, akik proféták, Isten szól hozzájuk, és szól rajtuk keresztül, és indította őket arra, hogy írd le. Ő indítja, és ő ihleti. És neki áll írni, fogja a tollat, és Isten helyezi a szívére a dolgokat, hogy miket írjál le. Ez így működött. Így írták meg ezeket a könyveket, és nézd meg egy Ézsaiás könyvét, mennyit írhatott, mennyit körülhetett. Isten hogyan szólhatott hozzá? És gondolom, ahogyan ez ma is igaz, hogy az ember, ahogyan enged a Szentlélek vezetésének, úgy fog egyre inkább többet kapni abból, és hogy elkezdte élni, jöttek a gondolatok. Tehát emberek írták? Igen, de Isten ihletésére és Isten indítatására. Nem hiszem, hogy valakinek ez volt a legjobb dolga. Tehát akkoriban azért nem ilyen kényelemben éltek az emberek, mint most. Jó, az egész csak egy szimbólum. Szimbolikus, nem? Ezt is szokták mondani, hogy irodalmi mű, vagy csak költészet az egész, nem? Nem az. Vannak különböző típusú írások a Bibliában, vannak például a zsoltárok, amiben megjelenik ilyen kis költőiség. Ha megnézik mondjuk a 119. zsoltárt, ami a leghosszabb zsoltár a Bibliában, akkor még, ha jól tudom, úgy a héber ABC-nek a betűi is meg vannak jelölve szakaszok előtt, tehát hogy annak tényleg van egy ilyen formaisága, de a legtöbb, tehát az új szövetségben meg pláne, azok levelek és történeteknek az leírása, bizonyságtétel róluk. Jó, van profétai könyv is benne, a Jelenések könyve. A profétai könyveknél igen, ott kell tudni értelmezni, mert ott ezt meg kell tanulni, hogy kell értelmezni. De amit az Új Szövetségben olvasunk, az Ószövetségben, például a Teremtés könyve, nagyon fontos, a Teremtés könyve nem egy költői könyv, hanem egy történeti leírás. Egy történeti leírás. Tehát nem csak szimbolikus, és nem csak költészet. Ugye ezt mikor szokták mondani, amikor, ugye nem a gondolat, hogy szó szerint komolyan kell venni, ami oda van írva, hiszen ez csak egy költői kép, nem? De ezt szó szerint kell venni, amit ír. Akkor egy másik fontos kérdés, amit rendszeresen hallok, de hát a tudomány már bebizonyította, hogy Biblia nem igaz, nem? Aki járt iskolába, az biztosan találkozott már ezzel. Ehhez egy igeszakaszt olvasnék föl, amit szoktam nektek, mert nem tudom, nem néztem meg a magyarba, hogy szól, hanem akkor nézem majd a 1 Timóteus 6. 1 Timóteus 6. Aha. Felolvasom, mert végül is visszaadja valamennyire. Timóteus, őrizd meg, amit rád bízva, ami rád van bízva. Fordulj el a szentségtelen, üres beszédektől és a hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől, amelyeket hirdetve némelyek eltévejedtek a hittől. Kegyelem veletek, ámen. Itt ismeretnek írja a King James Science-nek, tudománynak nevezi. Tehát, hazug módon tudománynak nevezett ellenvetések. És nem azt mondom, hogy minden tudomány hazugság, de azt mondom, hogy rengeteg hazugságot tudománynak neveznek. Erről már beszéltünk sokat, elmondom még egyszer. Evolúció, a tudománynak a szülöttje egyébként, szellemi gyökerei vannak. Nincs tudományát tudomáson bebizonyítva. Ezt még az őszinte tudósok is megmondják, hogy nincs bizonyítva. De nagyon szeretnék, hogy az legyen. És a legtöbb ember azt mondja, hogy ó, a tudósok ebben megegyeznek, mert mindegyik nem egyezik meg ebben, vagy nem ért egyet ebben. De mivel a tudósok egyetértenek benne, ez nyilván így van. Tehát a tudomány bebizonyította. Nekem volt egy egyetemi tanárom, közgazdaság, két fél év közgazdaságtant hallgattam, makro- és mikroökonómia, és ez volt a legelső órán kiállt. Ezzel kezdte, hogy kedves kollégák, hadd kezdjem azzal, hogyha bárki, bárhol azt mondja, hogy a közgazdaságtudomány bebizonyította azt, hogy nem kell tovább hallgatni, hazudik. Így ezzel kezdte. Ez egy becsületes ember. Ez egy becsületes ember. A tudósok között is rengeteg becsületes van, aki el fogja mondani azt, hogy ez egy elmélet. El fogja mondani, hogy nem biztos, hogy így van. Most éppen így gondolkozunk róla. A tudomány változott az évek során, fejlődik folyamatosan. Azt gondolom, hogy rengeteg tudós van, aki istenhívő, sőt, igazából visszanézünk az elmúlt néhány évszázadra. A híres nagy tudósok, Newton, Maxwell, nem tudom, biztos van még, aki mind-mind nem csak istenhívők, hanem keresztényhívő emberek voltak. Maxwellnek a szüleménye az ilyen hármas integrál, hármas körintegrál egyenlet, amit még én pólókra is szoktak nyomtatni. És Isten azt mondta, hogy ilyet láttam, és akkor ez a képlet, és lőn világosság. Ja. Nem igaz az, hogy a tudomány bebizonyította, hogy a Biblia nem igaz. Én nem tudok egyetlen egy olyan tudományosan bizonyítottnak tekintett dologról, ami a Bibliában elmondva. Nem tudok róla. Ha valaki azt mondja, hogy itt van, akkor azt fogom mondani, hogy tévedsz egyébként, de nem tudok róla. Ezt most kihagyjuk. Amit még szoktam hallani, de hát nincsenek hibák, meg elírások a Bibliában. A elírások, amit én olvasok, King James, abban tényleg van, hogy olvasom, és akkor így innen hiányzik egy betű. Tényleg van ilyen. Pardon? Számoknál is vannak? Aha. Én azt mondanám, hogy hibák, tehát elírások vannak. Én azzal az érveléssel nem tehát hallottam ilyen érvelést, hogy amikor másolták ezeket a könyveket, mert ugye ezeket másolták akkor, hogyha már csak egy pont lemaradt, akkor kuka volt az egész, és előről kezdték. Én ezt nem látom a valóságban, hogy ez tényleg így van. Én azt látom, hogy különböző kéziratok, különböző, tehát voltak különbségek közöttük, ha őszinte vagyok. De ezeket én nem feltétlenül hibáknak tekintem. Nem hibáknak tekintem. Ugye... Most is láttok ilyet a Bibliában, pont felolvastam egyet, itt van, hogy egyes kéziratokban. Vagy például Márk 16, ugye zárójelben van a Bibliában, mert a legrégebbi kéziratokban nincsen benne. Egyszer megkérdeztem egy teológus barátunkat, hogy, mint én mondtam neki, éppen Márk 16, akkor volt egy új kijelentés számomra, hogy mit tudom én, lehet beteget gyógyítani egy hívő embernek, úgyhogy kézrátételrel és imádkozunk. És mondta, hogy igen, hát ez a legrégebbi kéziratokban nincsen benne az ajzé. És akkor így, oké, és egyébként miért? Tehát, hogy akkor oké, nincs benne a legrégebbi kéziratban, a Bibliában benne van egyébként, tehát itt van, olvasom, és ennek miért nem adnak annyi tekintélyt? Hát azt nem tudom. Tehát az, hogy nincsen benne egy valamelyik kéziratban valami, az nem jelenti azt, hogy nem az írásoknak a része. Én ezt így tekintem. Megint az összeesküvés elméletek hívői azt mondják, hogy igen, az direkt odaírta valaki, hogy jól félrevezessen. Nem életszerű. Nem életszerű. Hogy ilyet csináltak volna. elírások lehetnek, és akkor ugorjunk ennek a kérdésnek a barátjához, hogy vannak-e ellentmondások a Bibliában. Ez egy nagyon, tehát, hogy például, amikor utcamisszióztunk Angliába, akkor jött oda egy muzulmán úriember, Mohamednek hívták egyébként, annyi Mohamed van, úgyhogy nem, ezzel nem mondom meg, hogy ő ki volt. És igazából zavarni jött. Na és egyszer, hát ő is ugye fölkészült, gondolom valami valami iskolában hallott azt, hogy a Biblia miért hülyeség, úgy, ahogy van, és ezt szépen elkezdtem mondani, és ő is azt mondta, tele van ellentmondással a Biblia. Van benne néhány, nyilván mi a Koránban is benne van, arra mondta azt, hogy az jó a Bibliában, de tele van. Van ellentmondás a Bibliában? Ez egy fontos kérdés, Páron? Szerintem sincs. De mi van az olyanokkal, mit tudom én, csak néhány jut eszembe, Mózes 5. könyvében van leírva, hogy Mózes meghal és eltemetik. Hát hogy írja meg Mózes azt, hogy én éppen meghaltam és éppen eltemetnek? Hogyan? És az ilyen kérdéseknél fontos, hogy jó legyen a hozzáállásunk. Mert az ellentmondások, egyrészt látszólagos ellentmondások, másrészt van rá magyarázat. Van rá magyarázat, és tudjátok az emberek milyenek, hogyha valaki nem akar hinni, akkor meg fogja indokolni, hogy miért hülyeség. Ha valaki meg akar hinni, meg fogja találni azt a választ, hogy miért. Tehát igazából mit akar az ember? Ez a kérdés. Tehát teljesen logikus az, hogy ott egy Mózes első 5,5 könyve. Mózes nem tudta már befejezni, mert mondjuk meghalt. És mondjuk Józsué azt mondja, és azt hiszem ezt is mondják, hogy Józsué fogta és befejezte. És akkor az már Mózes és Józsué könyve, egy Józsué társszerző, ugye? Az 2. számú szerzője a cikknek. De attól még az Mózesnek az 5 könyve. Vagy pedig nézzük, két evangéliumokat megnézzük. Egy jerikói vak volt, vagy két jerikói vak volt? Mind a kettőt olvassuk. Most azt hiszem, Máté egyről ír, most nem tudom, Lukács meg kettőről. Akkor most látjátok, ellentmond a Biblia magának. Nem, mit tudom, lehet, hogy volt egy vak, és ott volt a barátja, aki csak egy kicsit később ment oda. Lehet, hogy Máté arra egyre koncentrált, aki ott volt. Lukács meg azt, de Lukács ugye volt a precíz, az orvos volt. Lehet, hogy ez nem, igazából kettő volt. Most akkor ellentmondás van a Bibliában? Nem, nem gondolom. Nem gondolom. És igen. Igen. Köszönöm. Megyek tovább, mert megy az idő, és látom, hogy kérdések is vannak. Tehát, hogy a hírműsorok is különbözőképpen számolnak be különböző eseményekről, ez is így van. Tehát az ellentmondások, igazából én most már erről úgy gondolkozom, hogy régen egy kicsikét tartottam tőlük, hogy most omlik a világnézetem össze, most már örülök nekik. Tudjátok miért? Mert a látszólagos ellentmondások ugyanannak a dolognak több oldalát mutatják be, és kiegészítik egymást. Tehát igazából egy mélyebb megértést tesznek lehetővé egy adott dolog kapcsán, hogyha több nézetből látjuk őket. És ami fontos, és mindjárt átmegyünk a kérdésekre, itt átugrok néhány dolgot, hogy mi van, ha még mindig nincs meggyőzve az ember? Hogy jó, hát ennyi minden ellenvetést, de még mindig nem vagyok meggyőzve. Ilyenkor mi van? És ez egy nagyon fontos mozanat, hogy mitől fog ez a könyv számomra többé válni, mint egy könyv. És ugye szokták hívni a Bibliát egy szerelmes levélnek, egy meghívásnak egy kapcsolatra. Tehát az ige akkor fog számomra élővé válni, hogyha kapcsolatba kerülök a Bibliának az Istenével. Ugyanaz a Szent Szellem, aki ihlette, és indította, hogy ez megszülessen ez a könyv, ugyanaz a Szent Szellem engem megérint, és a könyvön keresztül szólni kezd hozzám. Szerintem meséltem nektek, olvastam valakinek a bizonyságtétel, azt hiszem valami híres sportoló volt, de ő volt az, aki kapott ajándékba egy új szövetséget egy barátjától, és egyik nap hazament, és azt mondta, hogy elmegyek, sétálok egyet, és elvitte magával az új szövetséget, és azt hiszem, vagy lehet, hogy egy Máté evangéliuma volt, egy evangéliumot, elment sétálni, és olvasgatta. És akkor másnap délután, ugyanabban az időben azt mondta a feleségek, hogy megyek, sétálok megint egyet. És fogta azt a Máté evangéliumát, és vitte magával. És harmadik nap azt mondta, hogy elmegyek, megint sétálok egyet. Mert elkezdte olvasni, és elkezdett valaki szólni ezen keresztül hozzá. Tehát a Biblián keresztül, ha én olvasom, tudom, hogy Istennel beszélgetek, ő szól hozzám. De ezt nem lehet, ez egy tapasztalati dolog, amit az embernek át kell élnie. Meg kell tapasztalnia, hogy Isten szól hozzám ezen keresztül. És akkor ez nem csak egy könyv, Istennek a szava, hiszen ő szól hozzám. Ez fontos, hogy ide eljussunk. Na nézzük meg gyorsan még ezeket a kérdéseket. Azt hiszem kettő új van. Az eredeti görögből fordított bibliák közelítik meg a valódit. Minél több fordítást ismerünk, annál hűségesebben ismerjük az értelmét, szerintem jó ismernünk. Ez nem egy kérdés, hanem egy hozzászólás. Egyébként igen, vagy hogy német mondaná, hogy jein. Igen is, meg nem is. Olyan szempontból egyetértek, hogy érdemes megnézni az eredeti görögöt, mert én is... konkrétan, most nem mondom el melyik példát, de láttam olyat, hogy itt minden bibliafordításban van egy vesző, de a eredetben nincs. Nincs vesző. És teljesen más mondatnak az értelme. Tudom is, mi melyik rész, elmondom, hogy ez az ember nem azért lett vak, mert vétkezett volna akár a szülei, hanem hogy az Istennek a dicsőség megmutatkozzon rajta. Ezért gyertek, menjünk tovább, mondta Jézus valahova. És ott van egy pötty, nem is vesző pötty. Ott ugye én Bibliámban van egy pont, de az eredetben nincsen a görögbe. És teljesen más az értelme. Nem azért született vakon, mert ő vétkezett volna, hanem hogy az Istennek a dicsősége megmutatkozzon rajta, menjünk el. És meggyógyítom. Teljesen más a jelentése. Tehát nem Isten tette vaká, hogy meggyógyíthassa, hanem Jézus azt mondja, hogy meglátszódjon az Istennek a dicsőségén, most elmegyek és meggyógyítom. Ennyi. Teljesen más. És ez nem derül ki, ha nem nézzük meg az eredeti görögöt. Úgyhogy ebben egyetértek. Viszont az is igaz, hogy nem vagyok görög tudós, és nekem... sokkal jobban fogom ismerni az igét, hogyha van egy fordítás, amit én tudok érteni. Tehát a görögnek egy időt szit, hogyha mélyre akarunk menni valaminek kapcsán, érdemes megnézni. De el fogunk jutni olyan helyzetekre, hogy régen Megdesz titkár mondta, ezt emlékszem egy Megdesz táborban, hogy erről a tudósok vitatkoznak. Ennyi. És akkor nem tudunk ezzel mit kezdeni a továbbiakban. Oké. Hallottam valakiről, aki úgy tért meg, hogy elkezdte tanulmányozni a Koránt. Ez akkor azt jelenti, hogy egy muszlim sem olvassa rendesen a Bibliáját? Ez már Istennek a... Hello? Ez már Istennek a kegyelme, hogyha ilyen van. Én ezt senkinek nem javaslom, hogy kezdje el tanulmányozni a Koránt. Pusztán abból kiindulva, hogy amit az ember hall, és sokat hallja, azt el fogja hinni egy idő után, ez így működik, ez egy emberi alaptulajdonság, és hogyha hülyeséget hallasz, akkor hülyeséget fogsz elhinni egy idő után. De ezt egy olyan kontextusban például hallottam, hogy hogyan legyek tanúságtevő egy muzulmán felé. Ajánljuk föl, hogy én elolvasom a Koránt, megolvassa a Bibliát. Ezt nem tartom bőzs dolognak. Konkrétan egy ilyenről hallottam, hogy egyik muszlim sem olvassa rendesen a Bibliáját, ezt nem tudom, azt tudom viszont, hogy igen, ha amennyire tudom, a Zsoltárok könyve például, meg az a Mózes elsőt könyve része a Koránnak, és ezeken keresztül, tehát simán Isten adhat kijelentést Jézusról egy muzulmánnak, és ad is. És egyébként ezt majd valamikor ajánlani fogom, van egy DVD-nként vettem meg, de interneten is fönn van 5 ilyen kisfilm muzulmán embereknek a megtéréséről, és elképesztő történetek. Nem megyek bele, majd egyszer talán kitérek erre. Oké, Jézus nem vallást teremtett, életformát, új fajt teremtett? Istenem ért. Ezt próbálom értelmezni még egyszer. Ja, Istenembert. Lehet, hogy ez tartozik hozzá. Jézus nem vallást teremtett, életformát, új fajt teremtett? Kérdőjel. Istenem ért, Istenembert. Ezt nem annyira értem, de egyébként teljesen egyetértek azzal, hogy Jézus nem vallást teremtett. Tehát a kereszténység nem egy vallás. Ugyan így sorolják be a tudósok. A kereszténység egy vallás, világ legnagyobb világvallása, de hogyha az utcán beszélek valakivel, akkor azt fogom mondani, igen, a kereszténység egy vallás, és én vallásos ember vagyok, csak hogy értse. De egyébként már neki is azt fogom mondani, én nem vagyok vallásos. Sokszor ezt mondják nekünk, hogy hagyjatok engem a vallást, utálom a vallást. Ha mondom, én is utálom. Én is utálom a vallást, és Isten is utálja a vallást. Mert ha csak arról van szó, hogy egy vasárnap 10 órakor ezt csinálom, reggel ezt csinálom, akkor azt csinálom, és akkor én azt várom, hogy majd akkor Isten engem ezért szeretni fog. És sok embernek ezt jelenti a kereszténység. Most egyszerűsítek, de ez, ami a formáról szól, Jézus nem vallást teremtett, hanem egy kapcsolatot tett lehetővé. Ő megmutatta nekünk az atyát, és lehetővé tette számunkra, hogy igazán kapcsolatban legyünk ő vele. Úgyhogy igen, új fajt teremtett, új teremtés lettünk, új életforma. Jó, én azt hiszem, hogy ennyi. Most újra tölt valamiért. Jó, oké, ennyi. Akkor ámen.